Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brain Barnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Több generációs borász családból származik, mégsem ad mindenben igazat az ősök szellemének. A föld legtávolabbi sarkaiban dolgozott, hogy jobban megértse a magyar bort. De milyen kihívásokkal kell megküzdeni egy fiatal magyar borásznak, hogy eljusson az élvonalba? A Mi a kérdés mai adásában ifjabb Heyman Zoltánnal, a Heyman és fiai borászával beszélgetünk, többek között arról is, hogyan lehet hazai szőlőfajtákkal labdába rúgni a nemzetközi versenyben, mit jelent számára a hagyomány, és hogy mi szuperhős alteregója, Kadarkamen szuperképessége. A felvétel a tavalyi Brain Bar Fesztiválon készült. Szia Zoli!
Sziasztok!
Említettem már ezt itt a felvezetésben, hogy te egy ilyen több generációs borász családból származol. Hogy van ez a Heymanék és Szekszárd viszonya? Avasd be minket, kérlek.
Heymanék és Szekszárd viszonya szerintem egyrészt egy ilyen adottság. A Kistehén zenekarnak van egy ilyen száma, meg Kollák Lemeznek, hogy kaptam, nem vettem. És szerintem ez nekem így van, szóval ez így adódott. Az én csatlakozásom a sztorihoz az talán ennyire nem evidens, mert én Solymáron nőttem fel, meg Budapesten jártam gimibe, és a gimi közben már ezt úgy éreztem, hogy ez a borászat, ez egyre inkább fontosabbá válik a szüleimnek, meg úgy már értékelődik fel ez a márka, és akkor volt egy ilyen döntési lehetőségem, hogy én efele kezdek-e tanulni, vagy nem.
Volt ilyen lehetőség, hogy nem?
Volt olyan lehetőség, bár igazából sose bontakozott ki túlzottan. Én bennem egy nagyon erős érdeklődés volt így a design iránt, meg akkor már az Apple kezdett ilyen menő lenni, és akkor azt, hogy nagyon éreztem, meg egy fotózás érdekelt, de aztán így és egy darabig emiatt ostoroztam magam, hogy nem léptem ebbe az irányba semmit. Aztán utána rájöttem, hogy valószínűleg, hogyha ez megmarad egy ilyen érdeklődésnek, és be tudom építeni a karrierembe majd valahogy ezt a vizualitás, meg design iránti érdeklődést, akkor ez ott jó helye lesz, és tényleg fölértékelődött az, hogy a borra, mint hivatásomra is tekintsek.
A szülők azért szolidan presszionáltak, hogy azért mégiscsak itt kéne a hordók körül maradni? Vagy ez a te döntésed volt végül?
Egyrészt nem tudom mennyire, talán apukámat többen láttátok már, vagy ismeritek, egy ilyen elég korpuszos, kicsit a Mikulásra hajazó bácsi.
A mosolya is a Mikulásra hajoz.
És hát ő egy elég határozott csóka, tehát nem mondanám azt, hogy ez teljesen pressziótól mentes volt, hogy majd kisfiam eldönted, mi leszel, ha nagy leszel. De szerintem azt nagyon jól csinálták, hogy inkább a lehetőségeket tették elém, és konkrétan az első gyakornoki munkahelyem közvetlen érettségi után az egy dél-tiroli borászat volt, ahova kimehettem. Ott is át kellett esni egy ilyen felvételén, úgyhogy kiutaztam egy hétvégén egy ilyen turista busszal, aztán vissza. Ott volt egy felvételi. De hogy így onnantól kezdve ezt az utat én a családi cégtől eléggé külön jártam. Más helyeken dolgoztam, Magyarországon is dolgoztam, hála Istennek tök jó borászatokban. Külföldön is, aztán ahogy a tanulmányaim beindultak, kerestem a munkalehetőségeket, szüreti gyakorlat, az a borászoknál a szüret az egy ilyen kiemelt időszak, az olyan, mint a párkapcsolatnál a randizás, hogy akkor nagyon sok minden dől el, mert hogy milyen
évekre
lesz
ez. Évekre ráadásul előre.
Igen. Hát igen, igen. Utána ebből élünk, ami ilyenkor megterem, és hogy nekem ezek a szüreti gyakorlatok, ezek nagyon sok muníciót adtak, nem is azért elsősorban, mert hogy persze megszerettem a szakmát, de inkább így hazajöve, nekem az volt az alapélményem, hogy van egy cég, ami egy konkrét hely, ez az Ivánvölgyi Tetőszekszárdon, szép panoráma, meg ilyenek, de hogy ez a cég, ez amit a nagyapám elkezdett így a hobbiaként építeni, mint helyszínt, aztán a szüleim beletették kvázi a sok pénzt, meg energiát, meg munkájukat, amivel megteremtették ezt a céget, de hogy ez, én úgy érzem, hogy nincs kész, vagy nekem ez egy ilyen alapélményem, hogy itt dolog van, meg lehet ezt még tovább fejleszteni, és ilyen szempontból nagyon jót tett nekem az, hogy külföldön voltam sokat, mert olyan dolgokat láttam, amik ahova még nem értünk el, és ahova én szeretnék elérni. És akkor ez itt ilyen hát konkrét dolgokra is lehet gondolni, tehát mondjuk most is szépen fejlesztjük a vendéglátásunkat, most nyitottunk egy éttermet a borászat mellett Birtokbisztró néven, ami egy, szerintem egy nagy lépés, akkor, és nagyon jó a séfünk, meg szóval szívesen látlak benne.
Reklámhelye, igen.
Ez a reklámhelye. De konkrétan az is, hogy mióta hazaértem, csináltam egy saját márkát, nyilván a szüleim elég hatható segítségével, ez Heyman és fiai névre hallgat, és az egésznek a tétje az, hogy a hazai fajtáinkkal, tehát a kadarkával és a kékfrankossal mi esetünkben kicsit intenzívebben foglalkozzunk, nagyobb fényt vetítsünk rájuk, jobban meg tudjuk tanulni ezeket a fajtákat exportálni, legyen euró árbevételünk, nem mellékesen. Tehát én azt látom, hogy nagyon sok ilyen elérendő cél van, ami élménnyé teszi ezt az életfeladatot. Meg amúgy szerintem még ide egy gondolat, hogy én amikor leköltöztem Szekszárdra 6 évvel ezelőtt, akkor többen így csodálkoztak, hogy hát Szekszárdról elmennek inkább az emberek, és hogy én meg miért költöztem le, de hogy szerintem ez is egy ilyen fontos élmény, hogy
Szekszárdon is van élet.
Hát egyrészt van élet, meg hogy meg lehet teremteni az embernek egy olyan közeget, ami aztán így jó, és nekem ez egy sikerélményem.
Belvárosban vagy Solymáron azért nehéz borászkodni, de menjünk vissza még egy picit a múltra, hogy neked mit ad igazából ez a múlt, mert két dolog is van, vagy két ilyen szemlélet is van. Egyrészt van ez a öregek, azok mindent jobban tudtak. Lehet, hogy a nagypapa bora sokszor, vagy sokaknak savanyú volt, de azért a nagypapa tudása, hogy ő még tudta, hogy hogyan kell bánni a szőlővel, értette, ott hallotta a hangokat a szőlőben, vagy épp ellenkezőleg, hogy le kell számolni igazából kegyetlenül a tradíciókkal, és most egy új világban kinyíltak új lehetőségek. Nagypapa még nem gondolkodhatott azon, hogy hongkongi dúsgazdagok vacsoráin töltögessék ott a poharakba a bort. Igazából te melyik állásponthoz csatlakoznál?
Ide jó lenne elérni, hogy a hongkongi dúsgazdagok helyben kékfrankosodjanak.
Hát csak már, ha feladatokról beszéltünk.
Igen, igen. Én nekem, hát konkrétan a nagyapámból én már keveset éltem meg, ő azért egy másik kornak a gyermeke volt, amúgy TSZ elnök volt nagyon sokáig Szekszáron, egy ilyen nagyon oroszlán csillagkép, meg úgy mindig igaza volt. Ez unokaként nem egy könnyű szerep, tehát tényleg az ember a seprőt nem tudta jól fogni, meg nagyon ilyen sarkosan fogalmazott mindig. Remélem, én majdnem ilyen nagypapa leszek, de amúgy meg amit lehet róla hallani, meg kicsit ilyen visszaemlékezésekből, hogy egy nagyon egyenes ember volt, ami nyilván egy ilyen példakép ilyen szempontból. A szüleimmel állandó hadakozásban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy azért csak már csinálják ezt az céget 20-22 éve, és szerintem vannak egészen zseniális dolgaik, meg vannak nem annyira jó ötleteik. Tehát, hogy
kicsit... És akkor ilyenkor mi összevesztek vasárnapi ebéden? Hogy,
hát
hogy
most az összevesztésig nem jutunk el jobb esetben, de hogy szerintem sokat vitatkozunk, és nekem az alapélményem ez a több generációs együtt dolgozással az, hogy nincs. Tehát, hogy mindegy, hogy ki mondja, attól még lehet hülyeség, meg lehet zseniális gondolat. A lényeg igazából az, hogy ez a közös termékünk, ez a cég, vagy hát meg a boraink, és a terméknek kell jól működnie, nem az én igazságomnak kell feltétlenül kiteremkednie, tehát szerintem ez egy fontos alapélmény. És talán még ide annyit, hogy apukám is amúgy egy elég erős karakter, meg ezt nem is nagyon rejti véka alá, hogyha van valamiről határozott véleménye. Szerintem az egy nagyság szülőként, hogy így kicsit néha visszább tud venni az igazságával, és elfogadja azt, hogy mondjuk nekem más gondolataim vannak, vagy kicsit lecsavarnám az ő igazságát.
Említetted már ezt a külön márkanevet, a Heyman és fiait. Ha azt már tudjuk, hogy te vagy az egyik fiú, de kit akar a többes szám?
Van egy öcsém, Münchenben él és orvos, de amúgy ez ilyen fun fact, hogy ez a Heyman és fiai, ez nem egy új márkanév, hanem még így a 90-es évek elején ez volt a címkénk aljára írva, hogy termelte és palackozta Heyman és fiai, ami apukámnak volt egy mondása, és akkor jelentette az ő édesapját, meg a testvérét is, aki amúgy pinceépítőként híresült el, akkor jelent nyilván édesapámat, meg minket öcsémmel, nekem is van két fiam, de hogy azt gondolom, hogyha még születne egy lányom, akkor nem zárnánk ebből ki. Tehát igazából az alapgondolat az volt, hogy szerintem egyrészt jól hangzik, meg külföldről nézve is az, hogy unzőne, meg egy fili, meg egy szánz, ez egy érthető koncepció. Hogy
kicsit ilyen bankár, vagy ilyen pénzügyi vonalba viszi el, nem a dolgot.
Nem csak. Szóval nekem van egy ilyen kézműves vonulata, és mi szeretnénk, hogyha ez a cég, ez, hogy hát én, igen, majd még nincs lejátszva, mert 5 éves a nagyobbik fiam, de hogy szeretném, hogyha ez az alkotási folyamat, ez megtetszene a gyerekeimnek is annyira, hogy majd valahogy részt vesznek benne.
És az öcséd, de még szóbálnak a szüleid, hogy merészet más pályát választani?
Igen, igen. Öcsém világ életében egy sokkal függetlenebb srác volt, mint én. Eléggé eltérő irányokba is mentünk, iskolába is, én egy konzervatív burokba voltam, ő egy liberálisabba, Deutsche Schule Budapestbe járt, tehát ő neki így talán a kezdetektől fogva kódolva is volt, meg szerintem abban az irányban is erősítették a szüleim, hogy menjen és próbálja ki magát, de nagyon erős lojalitása van a céghez, pont például az öröklődésről lehet, hogy sokat beszélünk, vagy visszatérően beszélünk az elmúlt években, és öcsémnek nagyon fontos az, hogy tulajdonos társ maradjon ebben a cégben, nyilván kisebbségi tulajdonos lesz, de hogy ő neki fontos ez a kötődés szexárthoz, a borkészítéshez.
Szóval, hogy beleteszi a tétet ebbe a nagy közös játékba is.
Én szerintem erős szándéka van, igen, hogy ettől ő nem szeretne elszakadni.
Beszéltünk már itt a családban a vitákról, de én azon gondolkoztam, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy igazából, hogyha egy termék, mondjuk egy borra, palackbora nevedet viseli, akkor azért annyira nem lehet hibázni. Mert egy nagyon-nagyon erős ugye a kötődés, mert nem az van, hogy elnevezted valamilyen szexárdi, akármilyen pincészetnek, hanem az minden utána visszahullik rád, nyilván a jó is, de hát az emberek azért általában nem a jó véleményeket szokták megosztani, hanem jellemzően a rosszat.
Igen, nyilván ennek van tehertétele, igazából ez megint egy ilyen fun fact, hogy elkezdtem legalább a Facebookon, nem tudom túl a dolgot, de egy Kadarkamán néven, vagy álnéven futok, és hogy ezt szerettem volna kicsit elszakadni attól a Heimon Zoltántól, mert ez olyan nagyon hitelesen hangzik, vagy nem tudom, olyan fontosan. De hogy amúgy meg én nekem nagyon, nagyon tetszettek így a tanulmányaim során is, meg mióta így belecsöppentem ebbe a szakmába, azok a termékek, meg az üzenetek, amik jobban tudnak termőtájról szólni, vagy akár adott dűlőkről. Ebben tényleg nagyon nagy értéke van azoknak a fajtáknak, amik kötődnek egy adott termőtájhoz, ugye nálunk a Kadarka és a Kékfrankos, ez a két fajta, amivel én, hát legalább évtizedes, de adott is évszázados történetünk van, meg dolgunk van. És hogy Ausztráliában dolgoztam egy cégnél, aki egy kis garázsborászat, egy ilyen hipster srác, nagyon jó dolgai vannak amúgy.
Az mit jelent, hogy garázsborászat?
Hát, hogy kb. Akkora, mint mi, csak kin egy átlagos borászat az tízszer akkora, mint mi. Tehát, hogy,
valami méreteket, vagy valami paramétereket adsz nekünk, hogy el tudjuk ezt képzelni?
Igen, mi földolgozunk 1300-1600 mázsos szőlőt egy évben, és ez mondjuk Ausztrál léptékben, vagy Kaliforniában az abszolút kicsinek számít, mondjuk a legkisebb cégek között. Magyarországon egy ilyen kis középméret, és mondjuk egy nagy cég az földolgoz sokszor annyi szőlőt adott esetben. Aha. Meg hogy mi egy nap le tudunk szüretelni kézi szürettel, válogatott szőlővel mondjuk egy hektárnak a termését. Ha nagyon ráhúzunk, akkor másfél hektár termését. A nagy üzem az meg arról szól, hogy leszüreteli 10 hektár termését egy nap. Nyilván ez kombájn, meg fogadógarat, meg teljesen más technológiai felkészültséget igényel. És ez a lépték, amiben mi dolgozunk, szerintem nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy különböző termőterületeket tudunk külön tartani, föl vagyunk készülve kisebb kádakat, kisebb erjesztéseket, több kísérleti tételünk lehet, egy adott bor is, akár mondjuk egy adott dűlőből összeállhat egy korábbi szüretből, egy későbbi szüretből, és hogy az Ausztrál
sztorira
visszatérve, hogy Mac-nek hívják az ottani főnökömet, és ő mondta azt, hogy számára az, hogy a dűlőket kezdte el kommunikálni, az valahol őt mentesíti annyiban, hogy persze, hogyha hibát követel, az nem mossa le a hibát, meg a bor nehezebben válik eladhatóvá, de hogy mi nem csak Heimanról szeretnénk szólni, hanem a Baranyavölgyről, meg a Batikeresztről, meg a Kadarka fajtáról is szeretnénk szólni. És én szerintem fontos bizonyos fokú transzparencia borászként. Tehát a borász nyilván lehet egy ilyen iparos, aki összerakja azt, hogy milyen ízt szeretnél, hogy a fogyasztói megvegyenek. Szerintem nem tudom, hogy a műfajnak a felső végében, vagy a luxusban, vagy ahol ez mind rossz megfogalmazás, de inkább jó, hogy mondjuk, hogy izgalmasabb éttermekben szerintem nem arra vágynak, hogy ilyen nagyon csinált borokat adjanak el a vevőknek feltétlenül, mondjuk egy sommelier, hanem arról, hogy szexárdról kapjon egy hiteles képet, vagy a Kadarka szőlőfajtáról kapjon egy hiteles képet, és szerintem ez nekem nagyon izgalmas kihívás.
Említetted most is a beszélgetésben, de a honlapotokon is olvastam, hogy dolgoztál, tanultál Németországban, Olaszországban, Franciaországban, most pedig említetted Ausztráliát is. egy ilyen patrióta felhorgadás szól belőlem, hogy mi a bánatér kell Ausztráliába menni ahhoz, hogy jó magyar bor tud csinálni.
Hát szerint ideális esetben jó látni mindent, amit lehet. Nekem, és aztán valamit meg lehet belőle hazahozni, meg implementálni. Nekem konkrétan Ausztráliát amúgy egy osztrák borász ajánlotta, hogy milyen menő volt, hogy ő diák éveiként járt a Mac-nél, mert hogy nagyon jó borokat kóstoltak a szüret közben, ebédkor is, meg vacsorakor is, nagyon jó közeg van, vagy egy gyűlik össze ilyen kis cégeknél eleve, sok gyakornok jön szerte a világból, nekem is volt egy új-zélandi, meg egy kaliforniai gyakornoktársam, és
ez olyan, mint az inaskodás a középkorban, hogy jó messzire kell menni ahhoz, hogy hazatérj.
Igen, és szerintem ezek nagyon, nagyon jól nyitják az embernek a világképét, én most azt gondolom, szóval én, hogyha még mehetnék, akkor még mennék. Nyilván most már ez egy másik életszakasz, de szerintem, hát most nem tudom, hogy a kedves közönségből, meg a kedves hallgatókból, hogy hányan lesznek borászok, de hogy ezt én mindenképpen a borász szakmának egy ilyen izgalmának látom, hogy a tanuláshoz érdemes menni, szüretelni szerte a világban. Amúgy a mondjuk kaliforniaiak azok ezt ilyen sportszerűen is csinálják kávé, hogy részt vesznek egy szüreten Új-Zélandon, vagy először Ausztráliában, aztán Új-Zélandon, mert kb. Egy hónap elcsúszás van, és aztán mondjuk Burgundiában, aztán Toszkánában, és akkor egy négy szüret egy évben belefér.
Borbolondok jól tudják, ugye, hogy eltérő időpontban van a szüret az északi, meg a déli féltekén, és azért így lehet utazgatni.
Igen, egy jó kis február, aztán március, április, és akkor utána augusztus, szeptember, október. Szóval szerintem ez egy szépsége ennek a szakmának, hogy azért nagyon sok szép termőhely van, és ezek kultúrtájak, meg jó turisztikai célpontok is a borvidékek, és én sok mindent szedtem ettől magamra szerintem.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Említetted, hogy az internet némely bugyraiban Kadarkamen néven vagy ismert. Mi Kadarkamen szuper ereje, és miért olyan nagy szám ez a kadarka szőlőfajta?
Őszintén szóval a kadarka a legvékonyabb szőlőfajtánk, és nekem ez kicsit egy ilyen justis hangulat, vagy egy ilyen küzdelem.
Mert ez mit érdez ez alatt, hogy legvékonyabb?
Hát konkrétan, hogyha kóstoltok kadarkát, 12-es alkoholja van általában, vagy 11,5 vagy 12,5, és ez nem egy ilyen nagy vörösbor, és Szekszárdon valahol mindig efele ment, így pláne mondjuk 10 évvel ezelőtt nagyon efele ment a közbeszéd, hogy legyen egy bor minél testesebb, és édesebb, és kerekebb, és tannin, és akkor attól lesz egy vörösbor jó.
Ez a kicsit ilyen nem borértő közönségnek kicsit úgy hangzik, mint amit az ilyen üzletemberek isznak, nem? Amiket egymásnak ajándékozgatnak karácsonyra, olyan típusú.
Igen, mindenképpen van egy ilyen felhasználási módja a bornak, ami teljesen jó. Most azt nem tudom mondani, hogy ennek a világnak én teljesen ellent mondok, mert nekünk is van például a Barbár nevű házasításunk, ez a csúcsborunk, és nyilván itt az a mérce, hogy ez legyen egy sűrű, legyen egy attól élvezetes vörösbor, hogy olyan habzsidőzsi. De hogy szerintem általában a borvilág is mozdul el kicsit a könnyedebb, fanyarabb világ fele, és számomra egy nagyon érdekes kihívás az, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát, hogy legyen egy bor könnyedebb, de úgy, hogy mégis adjon egy jó ízelményt, meg egy izgalmas ízelményt. Tehát, hogy nagyon jó, vannak ezek a nagyon limonádénak szánt borok, vagy ami csak fröccsnek jó, az olyan unalmas műfaj, tehát annál szeretnénk többet adni. És a kadarka, visszatérve a kérdésedre, a kadarka szerintem egy nagyon izgalmas szőlőfajta ilyen szempontból, nagyon nagy bogyói vannak, vékony héja, halál kadarkát termeszteni, tehát nagyon nagy kihívás. Van, hogy egy adott termésnek kidobjuk a 15%-át konkrétan fürtökként, már nem színesedik
ez sok,
olyan.
Ez a többi más szőlőfajtákhoz képest?
Ez nagyon sok, tehát mondjuk egy Merlónál ez de facto nulla, vagy a megbízható világfajták azok azért terjedtek, olyan jól elmás, könnyű termeszteni, de a kékfrankost is ide vehetném, az is egy nagyon megbízhatóan termeszthető fajta. A kadalka az macerás, viszont szerintem egy nagyon egyedi terméket ad. Én leginkább talán ezt a pirosbor megnevezést szeretem. Tehát a kadalka egy olyan vörösbor, ami nem igazán vörösbor, hanem
inkább egy hanem
nagyon jó ívású. Igen, de az annál meg izgalmasabb. Málnaszörp gyömbérrel.
Most lemálnaszörpöztem egy tuti borotokat.
Nem gáz. És hogy engem most ez nagyon érdekel, még annyit lépnék tovább, hogy valami szakmaiságról is legyen szó, hogy szerintem most ez egy kihívás lesz nekünk. Én azt látom, hogy ez a Schiller műfaj, vagy a pirosbor műfaj, ez nagyon izgalmas világszerte is. És akkor talán még ide annyit, hogy a kadarkából oda jutottunk el, hogy most a termésünk felét külföldre adjuk el. Lehetne ez még több is, ha lenne több kadarkánk, de sajnos nem tudunk többet. Telepítünk, de az hosszú távon nő igazából a terület. És hogy nagyon-nagyon jól működik. Kaliforniából jönnek ilyen sushis helyekről visszaképek, hogy a sushihoz mennyire jó, meg Kanadába adunk el sokat, Németország, Hollandia. Tehát az az érdekes, hogy Magyarország nem nagyon van rajta a bortérképen, tehát én nem látok olyan borfogyasztót, nem láttam olyan borfogyasztót Németországban, amikor ott tanultam, aki bemenne egy borboltba, hogy hú, figyelj, magyar vörös bort szeretnék inni, van-e valami? De hogy olyan fogyasztó viszont nagyon sok van, és növekvő szemben van, aki szeretne valami újat kapni mondjuk a borboltjától, vagy az éttermétől, és nyilván vannak azok a borboltok, akik erre rámennek, hogy kicsit keresik az izgalmat.
És akkor ti vagytok ez a kadarka, ez a kedves kis kuriózum valami Európa pereméről?
Hát, hogyha jók vagyunk, akkor mi vagyunk az egyik ilyen kis kuriózum, igen. És én szerintem a kadarka, azt most már tudom mondani tényként, hogy mióta beleálltunk, mondjuk az elmúlt 3 évben, a kadarka az nagyon-nagyon látványosan működik. A kékfrankos is elkezdett működni, de hogy összességében az látszik, hogy a magyar borra van kereslet, csak inkább ilyen új és érdekes borokként, és ilyen szempontból viszont, kvázi most akkor magam ellen beszélve, a Barbár nevű csúcsborunk, ami habzsidőzsi és nagyon szép, és üzletemberek ajándékozzák, igazából nem elég izgalmas, vagy szóval ezek a ugye bejáratott műfajokon szerintem érdemes egy kicsit csavarni, vagy gyúrni ahhoz, hogy igazán relevánsá váljon.
Szóval ez a fajta ilyen ismeretlenség tulajdonképpen egy lehetőséget is teremt neked, mert bármilyen kártyát letehetsz az asztalra, és azt mondhatod, hogy ez vagyunk mi.
Igen, viszont ennek megint van egy másik oldala, hogy ugye van egy fennálló cégünk, egy bejáratott fogyasztói réteggel, ugye sok étteremben ott vannak a boráink, tehát azok a
olyan azok nagyon a más irányba nem tudok.
Hát, hogyha van egy pálfordulásom az egész márkával, akkor az így valószínűleg értetlenséget szül, meg nagyon erős lemorzsolódást. Tehát nekünk ezért releváns szerintem az, hogy csináltunk egy külön márkát, ami kvázi az én gyerekem jobban, mert hogy ez jobban fog tudni működni külföldön.
És hogy említetted, hogy külföldön is hatalmas változáson ment keresztül ez a borvilága, hogy keresik az újdonságokat és az izgalmakat, de azt hiszem, hogy itt az elmúlt évtizedben, években biztos, hogy nagyot fordult a magyar bor világa is. Te hogyan látod ezt a változást, és borászként te, hogy reagálsz például ezekre a változásokra?
Én szerintem magyar borral nem vagyok teljesen elfogulatlan, tehát szeretnék egy kicsit, hogy éle is legyen a mondatomnak. Szerintem az elmúlt 30 év, ugye a rendszerváltás óta mindenképpen egy ilyen aranykor, vagy egy reneszánszkor, tehát egy nagyon ugye visszatért a minőségorientált szemlélet, fölnőtt egy csomó családi cég, kisebbre, nagyobbra, kinevelődött egy borpiac, nagyon sok embernek fölkeltette az érdeklődését a bor, mint termék, hogy itt szívesen költenek borra. És ez szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas növekedési út volt. Én azt látom, hogy most ez azért mindenképpen van egy megtorpanásban, és ami, hogyha ostorozni szeretném magunkat, sajnos nem igazán tanultunk meg az országhatárainkon kívül gondolkodni. Tehát magyar borászok még mindig nagyon sokan, nagyon keveset exportálnak, magunkat is beleértve, most tanuljuk ezt. Most 30% körüli exportunk van, de hogy ennek kéne még többnek lennie, és nem tudjuk azt megúszni, hogy relevánsakká váljunk Németországban, Hollandiában, az USA-ban. Viszont szerintem, ami egyértelmű, hogy ehhez nem minden termékünk alkalmas rá, nem minden szőlőfajtánk alkalmas rá, meg kell tanulni azokat a stílusokat, amik felkeltik a külföldi fogyasztók érdeklődését is, és hát ebben van egy spét reakció, tehát például Én azt látom, hogy az olasz rizling a Balaton mellett sokan dolgoznak rajta, hogy hogy legyen izgalmasabb. A tokai furmintokon sokan dolgoznak, hogy legyen izgalmasabb. És Magyarországon ezek a borok, meg ide értve a kékfrankost is, ezek még lejáratott termékek, a furmint talán kevésbé, de az olasz rizling mindenképpen, a kékfrankos mindenképpen. Tehát, hogy ki kell nőnünk abból, hogy ezek ilyen alsópolcos futottak még, mi kutyán kölyke majd jó lesz, és szerintem termelőként ez egy kihívás, hogy hogy csináljuk meg azt a bort, ami tényleg izgalmas, és szívesen iszza az ember harmadik pohárral is, meg szerintem a fogyasztóknak is ez egy átállási időszak.
De akkor itt, ha jól értem, akkor így két felé kell focizni, mert Magyarországon ezeket a lejáratot, de szerinted mondjuk akár nagy jövő, tehát nagy jövővel rendelkező szőlőfajtákat kell valahogy visszahozni, külföldön meg egyáltalán be kell mutatni magunkat, hiszen ott nem nagyon tudják, hogy akkor nem tudom, Balaton felvidéki olasz rizling, vagy a tokai fur, mint az igazából mit jelent?
Szerintem a kétfelé focizás azt azért cáfolnám is, mert szerintem egyszerűen most az a korszak jön, hogy ezekből a fajtákból, meg a meglévő termőhelyi sztoriainkból csináljunk még hitelesebbet, még jobbat, még izgalmasabbat, és ezt a magyar piacnak is meg kéne tanulni értékelni, vagy meg kell tanítanunk értékelni, és annyiban igen más a külföldre való kommunikációnk, hogy kutyául nem ismernek minket, tehát hogy tényleg teljesen ismeretlenek vagyunk, mind a borvidékek, nem tudják, hogy kell kiolvasni, hogy szexárt, pedig olyan szép szó, de hogy ugyanez a szőlőfajtáinkkal, tehát van egy ilyen eredendő bizalmatlanság. Mondjuk a görögökhöz képest egy kicsit könnyebb, mert legalább nem görög ABC-vel írunk, de hát igen, a Baranya völgyön néha fönnakadnak, hogy mi az NY, és akkor hogy kell kiolvasni. De hogy ezt nem fogjuk tudni megúszni szerintem. Igen, ezt a sztorit, ezt föl kell építeni, el kell mondani, edukálni kell, és hát ha jól csináljuk, akkor élményt vált ki, és ezért fogják venni a borainkat.
Ez azt is jelenti, hogy ti sokat utaztok, és mentek el olyan helyekre, ahol személyesen tudjátok elmondani, hogy mi az, amit ti igazán szeretnétek ezzel, vagy személyesen is kommunikáltok erről?
Szerintem ez nagyon erősen egy edukációs folyamat, igen, de hogy ez nem csak rajtunk múlik, tehát kell az a kereskedő partner, akit ez érdekel, aki be tudja építeni a szortimentjébe.
De ez igazából egy nagyon más készséget kíván, mint elkészíteni, tehát hogy eladni a világ legjobb borát, meg elkészíteni a világ legjobb borát, nem feltétlenül ugyanaz az ember képes rá, szóval itt tulajdonképpen neked két irányba is kell gondolkoznod.
Hát ez a szakmának a legnagyobb nehézsége, hogy egyszerűen mindent is csinálunk, de talán ez a KKV szektorban amúgy nem idegen. Másrészt szerintem ez szép is. Tehát, hogy szerintem az egy élmény, hogy tegnap reggel csömiszköltem a szőlőt.
Amit csináltam?
A csömiszkölés az erjesztésnek egy fontos lépése, ahol lenyomkodjuk a törkölyk alapot.
A törkölyk alapot se feltétlenül, nem mindenki jár törkölyk alapban szerintem itt a...
Jogos. Szóval a kék szőlő erjedésekor, ugye nem választjuk el a levet egyből, mint a fehér bornál, meg a rozénál, hanem a vörös, vagy a kék szőlőnek a héjával együtt erjesztünk. Ez amúgy, hogyha szület közben jártok borvidéken, ne adj Isten szexáron, ezt nagyon szívesen megmutatjuk általában, hanem ez egy ilyen menő dolog. Tehát látszik, hogy hogy lesz abból az árva szőlőből bor a végén, és ez ilyenkor látszik igazán, és hát nagyon fontos egy vörösbor ízénél az, hogy az mennyit, meg hogyan ázik a héján, mennyi színanyag ázik ki belőle, mennyi csersav, és hogy ez hogy van kezelve, úgyhogy ez egy ilyen felfokozott időszak eleve nálunk.
Mert tulajdonképpen, hogyha te kipréseled a kék szőlőt, akkor abból egy fehér bort kapsz, hogyha az nem érintkezik a héjával.
Hát fehéret, rozét, igen. Hova akartam kiukadni a törkölyk alappal?
A csömiszkölésnél tartottam.
Ja, igen.
Hogy éppen szóval, csömiszköltél.
Igen, szép ennek a szakmának a vertikális integráltsága, mert lényegében egy ekkora cégben, igazából három cégben dolgozunk, tehát van egy szőlőtermesztő cégünk, ha úgy veszük, egy borkészítés és a borértékesítés, és ez egyben működik.
Nagyon érdekes, amit mondasz, olyan szempontból is, hogy megélhet-e ma szerinted Magyarországon például egy borászat magában? Vagy akkor ha elkezdődik onnantól, hogy lesz egy pincéd, aztán lesz egy kóstolótermed, aztán csinálsz ilyen dűlőtúrákat, lesz éttermetek, és aztán úgy tudom, hogy ti tartotok például filmvetítéseket, koncerteket, szóval egész ilyen kultúrprogramot kerítetek így a bor köré. Működne ez kicsiben is, és akkor ez egy ilyen kedves dolog, amivel kedveskedtek a vendégeknek, vagy ez most már egyszerűen így működik, hogy egy komplex élményt kell adni?
Hát én szerintem két út van, és mind a kettő lehet járható. Az egyik út az az, hogy nagyon specializálódunk valamire, és akkor tehát lehet jól csinálni a mennyiségi termelést is, meg hogyha minden csak a kereskedelmen keresztül fogy el. Nekünk szerintem értékünk az egy családi cégként, hogy valamennyi, és legalább ismerjük a fogyasztóinkat, vagy van ilyen élmény, mint például édesanyát, hogy vitt tőlünk egy verzsűt 10 évvel ezelőtt, és ez felrobbant az autójában. Tehát, hogy lehet, hogy nem egy pozitív élmény, de legalább van egy erős Heimann élménye. Tehát szerintem ez nekem fontos és szép. És kicsit szerintem a bor most egy ilyen szétválásban van, mint ahogy mondjuk a sör is elment teljesen az iparosodás irányába, a bor nem ment el ennyire amúgy, mint a sör, és most jön vissza ez a kézműves sörműfaj, vagy a nem tudom, mindenkinek az ingét most már a nem tudom hol vesszük, Fangraphban vagy Houndenben, de hogy közben meg a kézi szabóságoknak az értéke meg kell, hogy nőjön ahhoz, hogy aki szeretne erre költeni, az tudjon költeni. Tehát szerintem a bornál is válik szét, és a nagy termelők, meg akik nagyon specializáltak, ugye nagyon erős árversenyben vannak, talán még erősebben, mint amiben mi vagyunk, és hogy őnekik abban a műfajban kell egyre jobbnak lenni, tehát mondjuk a kézi szüret biztos, hogy el fog tűnni, vagy hát nagyon-nagyon vissza fog szorulni.
Mert hiszen az, hogyha megfizetsz szőlőműves embereket, és nem egy kombájn, hát mondjuk így egy kombájnnal aratod le, igen, az óriási árkülönbség.
Kutya drága, és nekünk meg az a feladatunk, hogyha szeretnénk kéziszerettel dolgozni, akkor elérjük azt az árainkkal, meg az embereinkkel, hogy ez a kettő együtt tudjon működni. Ez a financiális oldala a dolognak.
És van egy közösségi oldala is, mert hogy ti büszkén kommunikáljátok ezt az egész szekszárdi borvidék dolgot. Működik-e ez úgy? Gondolom azért ebben vannak hasonló szemléletű borászatok is, de működik-e úgy ez az egész terjeszkedés, vagy ez az egész ismeretterjesztés, akár külföldön is, hogy ilyen bozót harcosként mentek előre a dzsungelbe, és vágjátok az ösvényt?
Ez nem rossz kép, ez a bozót harcos dolog.
Szívesen odaadom nektek majd.
Jó pénzre. Szerintem a szekszárdi borvidék összefogása, amúgy szerintem a leginkább kiemelendő dolog az a szekszárdi palack, ami megszületett, most már 5 éves, ami egy borvidéki közös palackunk, és limitáltuk magunkat 3 termékre, amivel kiemelten szeretnénk foglalkozni. Ezek a kadarka, a kékfrankos és a szekszárdi bikavér. Ez egy olyan üzenet, ami szerintem leginkább hosszú távon nagyon jó üzenete lehet a külföldi terjeszkedésnek is. Jelenleg ott vagyunk amúgy, hogy a szekszárdi borvidéki marketing, meg a fókuszunk az nagyon erősen Magyarországon van. Ennek nőnie kell, és a bozott harcos az egy jó kép amúgy, mert nagyon szétaprózódunk, és sokfele kellene foglalkozni még jobb kommunikációval.
Szekszárdi Rambó.
Hát igen, hizegő.
Az a kérdésem, Zoli, itt így a beszélgetésünk vége felé, hogy te hogyan látod mondjuk a saját boraitokat, és mondjuk a szekszárdi borvidéket 10 év múlva?
Én úgy látom magunkat, 10 év múlva már én leszek ennek a cégnek a vezetője, mert most is kisebbségi tulajdonos vagyok, de
addigra sikerül kiszorítani az ősöket.
Csak egy árva borászati vezető. Szerintem a szüleim márkáit, azt most egy ilyen desztillációs folyamatban vagyunk, hogy van néhány márka, ami szerintem ikonikus és erős, és hogyha jól sáfárkodom vele, akkor az lesz a mi Porsche 911-esünk. Ami meg nem Porsche 911-es, azt meg valószínűleg nem nagyon éri megcsinálni. És fókuszálnunk kell, és ez a fókusz ez el fog tolódni még jobban a hazai fajták irányába. És ott meg, hát meg kell teremtenünk azokat a csillagokat, amiket aztán lehozunk az égről, szerintem. Tehát, de hogy ez az egész magyar borszakmáról is lefordítva igaz, tehát szerintem meg ki kell szülnünk magunkból, ki kell kísérleteznünk magunkból azokat a megfogalmazását az olasz rizlingnek, a furmintnak, a kadarkának, a kékfrankosnak, amire föl lehet figyelni a világból, és ennek most az ilyen abszolút a beta verziói léteznek szerintem, és remélem, hogy sikerül átváltani őket alfa verzióba, és hogyha ez viszont sikerül, akkor ki kéne, hogy alakuljanak azok a borász családok, vagy ha nem is családok, de cégek, akik világszerte valamelyest ismertek, legalábbis nagyon borzsedi körökben ismertek, mert ez valószínűleg nem arról fog szólni, hogy az angliai Tesco vásárló ismerni fogja a Heymannt, de az, hogy egy jobb étteremben egyáltalán legyen magyar vörösbor, és az jobb esetben Heymann legyen, ez egy szerintem egy nagyon jó cél, meg ez akkor azt is jelenti, hogy a bevételi forrásaink több csatornásodnak, és ez a családunk megélhetési szempontjából középtávon nagyon fontos.
Ez volt a Mi a kérdés, amiben ifjabb Heymann Zoltánnal, a Heymann és fiai borászával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért.
A műsor a Béton partnere.